Szeretett testvéreim, hallgassátok az Úr igéjét a Korintusi levél, első levél 7. részéből. A ige hosszú volta miatt kérlek, hogy helyeiteket elfoglalva figyelmesen hallgassátok az Úr igéjét. Amik felől pedig írtam néktek, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni, de a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje. A feleségnek adja meg a férj a köteles jó akaratot. Hasonlóképpen a feleség is a férjnek. A feleség nem ura maga testének, hanem a férje. Hasonlóképpen a férj sem ura maga testének, hanem a felesége. Ne hozzátok meg egymást, hanem ha egyenlő akaratból, bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivel hogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. Ezt pedig kedvezésképpen mondom néktek, nem parancsolat szerint. Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is. De kinek-kinek tulajdon kegyelmi ajándéka van Istentől, egynek így, másnak pedig úgy. Mondom pedig nem a házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nékik, ha úgy maradhatnak, mint én is. De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek, mert jobb házasságban élni, mint égni. Azoknak pedig, akik a házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék. Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével, és a férj se bocsássa el a feleségét. Egyebeknek pedig én mondom nem az Úr, ha valamely atyánk fia hitetlen felesége van, és ezt bele akar lakni, el ne bocsássa azt. És amely asszonynak hitetlen férje van, és ezt bele akar lakni, el ne bocsássa azt, mert megvan szentelve a hitetlen férjező feleségében, és megvan szentelve a hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek. Szeretett testvéreim, a mai vasárnap a házasság hetének záró alkalma. Igény, de legfőképpen szükség szerint alkalmat kellett volna adnunk magunknak, hogy tanítson az Úr a közösségi életre, amihez elsőnek kinek-kinek a házassága tartozik. Ez azt jelentette volna, hogy a hét minden estéjén összegyűlhettünk volna az Úr elé, hogy tanuljunk, hogy együtt legyünk, hogy közösséget gyakoroljunk. De nem tettük. A Szentírás tele van a házasságra vonatkozó használati utasítással. Amikor életemben először vettünk saját autót, az első, amit a kezembe vettem, a használati utasítás volt. Ebben egyszerűen, részletesen és közérthetően, egyértelműen le van írva, hogyan kell üzemben tartani a gépkocsit, ahhoz, hogy hosszú életű legyen. A férfi megteszi ezt egy tárgyal, amit megesz a rosda, és ami egy nap után már fele értékét éri, hogy kihozta az üzletből. Mennyivel drágább egy lélek? Az ember lelke mindennél drágább a világon. Az egész kozmosz, a galaxisokkal, a csillagokkal, a teljes világegyetem, amit ma még belátunk, és amit nem látunk be, kevesebbet ér, mint egyetlen embernek a lelke. És amikor házasságot kötünk, akkor egy életért, egy lélekért vállalunk felelősséget életünk végéig. Elolvassuk-e a használati utasítást? Ajánljuk-e a gyermekeinknek a használati utasítást, hogy amikor választanak maguknak férjet vagy feleséget, akkor legyen mihez tartaniuk magukat. Hát az unokáinknak beszélünk-e a használati utasításról, ami itt van a Szentírásban megfogalmazva nekünk? Vagy nem érdekel? Testvérem, a Biblia tele van használati utasítással, ami a házasságot illeti, ami az embert illeti, hogy hogyan kell nekünk egymáshoz viszonyulnunk, ahhoz, hogy boldogok legyünk. A házasságra nézve pedig, hogyan kell gondot viseljünk egymásról ahhoz, hogy hosszú életű legyen a házasságunk, és boldog legyen az. Mit teszünk mi? Nem érezzük át a felelősségét a mulasztásainknak? Nem terhel? Testvéreim, sajnálatosan egy olyan világkorszakban élünk, ahol antikrisztusi, tehát ezt hangsúlyozom, hogy antikrisztusi törvénytipró erők az alapokig szétroncsolták már az Isten rendjét, az Isten rendjét, az élő Isten rendjét, aki teremtette ezt a világot, és aki nekünk adta ezt a világot, ennek a rendjét, mindazt, ami hozzátartozik, hogy hogyan kellene nekünk élnünk ebben a világban, hogyan szól-e világra nézve a használati utasítás, ahogyan nekünk azt be kellene tartanunk. Tehát ezt a rendet, ezt a törvényt, ezek a gonosz erők, antikrisztus elé törvénytipró erők az alapokig szétroncsolták, beleértve magát a házasságot is, a házasság intézményét is, sőt, az volt az első helyen. A napokban, nem volt ez olyan rég, a héten volt, Párizs utcáin télnek idején hatalmas tömegekben, önmutogató tüntetésben vonultak föl azok az úgynevezett mások, akik az Isten igének világosságában, vagy akiket, ha az Isten igének a világosságában állítunk, az ő egymásra gerjedő tetteik miatt utálatosak, fertelmesek, Istent káromlók, elfajultak, akik a halállal kötöttek szövetséget. A halált választották. Tüntetőleg fölvonultak. Az Egyesült Királyságban pedig a parlament alsóháza világrengető győzelemként ünnepelte, hogy végre a franciák példáját követték, és végre fölülírhatták az Isten parancsolatát, amely így szól a Bibliában, és ha valaki férfival hál úgy, mint asszonnyal hálnak, utálatosságot követnek el, mindketten halállal lakoljanak, mindketten halállal lakoljanak, a vérük rajtuk. De ezt fölülírták. Istennek ezt a parancsát végre fölülírták, és megünnepelték ezt a hatalmas győzelmet, hogy az Úr szavát sárba taposhatták. Világrengető győzelem. Ők tehát mostantól, akik ezt a győzelmet kivívták, és akikért kivívták ezt a győzelmet, ők tehát mostantól a világ megdicsőült hősei. Követendő példaképek, ifjúság, figyeljetek, követendő példaképek lettek. Hősök. Azok, akik a halállal szövetkeztek. Ezt akarják lenyomni a torkunkon. És történik mindez úgy az orrunk előtt, hogy mi nem érzékeljük, hogy keresztény létünk ellen támadtak, tehát a létünkben támadtak meg, ezt nem érzékeljük. baj. Azon belül kinek-kinek a családja ellen támadtak. Az én családom ellen támadtak, és a te családod ellen támadtak. És ha gyermek vagy, és ifjú vagy, akkor az eljövendő családod ellen támadtak. Iszonyatos támadással. Az unokáid ellen támadtak. Felfogod azt, hogy milyen veszélyben van a családod? Jó lenne észbe térni. Serkenj föl, aki aluszol, hallottuk az igéből, hogy fölragyogjon neked a Krisztus. Mert nagy veszélyben vagyunk a sötétben. A Krisztus nélküli sötétségben. Serkenj föl. Ellenünk támadtak, és meggyalázták a te feleségednek megvalló szerelmedet, drága testvérem, még hogyha 60 évvel ezelőtt történt is. Meggyalázták a te feleségednek való szerelmedet. Érted? Rólad van szó. A te szerelmedet gyalázták meg. És a te férjednek fogadott hűségedet gyalázták meg, kedves nőtestvérem. Rólad van szó, ellened tör ez a támadás. Akárhány éves vagy. Fogd föl, serkenj föl a halál álmából. Az átok sarába takosták a szerelemből megszületett gyermekeinket is. Fiaitok fiait, lányaitok gyermekeit. Mi pedig csendben hallgatunk, semmit nem teszünk. Semmit. Nem is imádkozunk. Nem gyűlünk össze. Nem tanuljuk az Úr igéjét. Nem hívjuk segítségül az Úr nevét. Nem menekülünk az Úr egyházának oltalmába. Nem menekülünk. Nem hozzuk ide a gyermekeinket. Nem hozzuk ide az unokáinkat. Nem imádkozzuk vissza a szeretteinket. Nem teszünk semmit. Pedig testvérem, ez ellen a világméretű szenny és fertelmesség özön, mert ez egy özön ellen, amit az ősi sárkány okált ki magából az elkárhozókra, tehát ebből az özönből, szenny áradatból, csak akkor menekülünk meg, ha a Krisztus gyülekezetének oltalmába, az egyház hajójába menekülünk, mint egykor Noé. Erről sokat prédikáltam nektek. Akkor oda kell menekülnünk, oda kell sietnünk. És ezt tényként állapítom meg, nem okoskodásból, nem én találtam ki. Ez egy tény. Vagy így lesz, vagy így lesz. Választhatunk. Ma még választhatunk. Mert hogyha fontos volna a gyülekezet oltalma, felismernénk, hogy mit jelent számunkra a gyülekezet, és annak az oltalma, ha végre belátnánk ezt, akkor bizony sok édesapa és sok édesanyja hívná most segítségül a názáreti Jézus nevét. De ezt még most nem mondhatjuk el. Az Úr igéje különös elhívásnak és kegyelmi állapotnak mondja a házasság Istentől való ajándékát. Megszentelt állapot, kegyelmi állapot, ajándék, amit az Istentől kaptunk. A legdrágább ajándékok közé tartozik, amit valaha ember Istentől kapott, az a házasság. Az a felesége iránti szerelme és az asszony férje iránti hűsége. A legdrágább ajándék. Nincs ennél drágább. Nem tudjuk fölbecsülni az értékét. Ajándék. Kegyelmi állapot. Azt is mondja, hogy a házasság a világnak ahhoz az általunk érzékelt ábrázatához, megjelenéséhez tartozik, amit mi most látunk. Mert az eljövendő új világban az angyalokhoz leszünk hasonlók, és ott nem lesz férfi és nő, és nem lesz házasság. De az a világ még nem jött el, testvéreim. Ne hazudjunk magunknak, az a világ még nem jött el. Még csak ezután fog eljönni. Most még nem abban a világban élünk, hanem abban a világban élünk, ahol a férfi férfi kell legyen, és ahol a nő nő kell, hogy legyen. Ez ennek a világnak a rendje. Ne lázadjunk tehát ellene. Mit jelent ez? Csak azt, hogy amíg ebben a testben vagyunk, a nemiségünk meghatároz az életünk végéig. Nem számít, hogy hány évesek vagyunk, kicsik vagy öregek, fiatalok. A nemiségünk meghatároz. Fiú vagy lány. Életünk végéig kitart. Az első pillanattól az utolsóig. Sőt, a pillanat előtti pillanattól fogva. Mert ez az Isten döntése. A törvény pedig, ami megköt jelen állapotunkban, férfiúi mi voltunkban, vagy női állapotunkban, így szól a felolvasott igéből. De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége, és minden asszonynak tulajdon férje legyen. Tulajdon. Értjük-e, mit jelent ez a szó, hogy tulajdon? A feleségnek adja meg a férje a kötelező akaratot, hasonlóképpen a feleség is a férjének. Figyeltétek a sorrendet, férfi testvéreim? A sorrend a következő. A feleségnek adja meg a férj. Ez a sorrend. Ez az Isten sorrendje, ne cseréljétek föl. A férjel kezdődnek a dolgok, nem a feleséggel. Az következmény. A feleségnek adja meg a férje a kötelező akaratot, hasonlóképpen a feleség is a férjének adja meg a kötelező akaratot. A feleség nem ura a maga testének, hasonlóképpen a férje sem ura a maga testének. Ez mit jelent? Férfi testvérem, a tested nem a te tulajdonod. Ezt jelenti. Hanem a feleséged tulajdona. Ellenkező esetben, kedves asszony testvérem, a te tested nem a saját tulajdonod, hanem a férjed tulajdona. Ezt a nők jobban értik. Mi velünk van a baj a férfiakkal, mi nem értjük. De ez a rend. Amíg a nemiségünk meghatároz, az Isten rendje ez. Le van írva fehéren feketén. Tanuljunk belőle. Ez a rend. Ezt ne forgassuk föl, mert ki forgatja fel az Isten rendjét? Hát a diabolosz, az ördög, a sátán, ennek a világnak az istene forgatja fel ezt a rendet. De mi ne forgassuk föl. Az Isten rendje tehát az, hogy minden ember a saját teste nemi szükségletével a vele ellentétes nevű férje, illetve felesége által érintkezhet. Ez a törvény. Hol vagyunk mi ettől, ugye, férfi testvéreim? Ezért nem járható a keresztény embernek az önmaga nemi érzéki kielégítésének az útja. Tilos. Járhatatlan. Ki vagyunk szolgáltatva egymásnak. Így gondoskodott rólunk az Isten, hogy legyünk kiszolgáltatva egymásnak, a férfi a nőnek, és a nő a férfinak legyen kiszolgáltatva. És amikor a kiszolgáltatott állapotában magára hagyod a férjedet, illetve a feleségedet, akkor az Isten ellen vétkezel. Akkor hűtlen vagy, akkor már házasságot törtél, akkor parázna vagy. És mit olvastunk az igéből? Hogy még ne is említessék köztetek a paráznaság. Még halvány gondolata sem merüljön föl. Ezzel kezdődött a felolvasott ige, a tanítás. A paráznaság nem ott kezdődik, amikor megcsalod a feleségedet, fordítva. Sokkal hamarabb kezdődik. Erre tanít az Úr igéje. Akkor, amikor magára hagyod azt, aki neked ki van szolgáltatva, ott kezdődik a paráznaság. A te kiszolgáltatottságodban a férjed fedez be téged, és a nő esetében pedig, illetve a férfi esetében a feleség fedezi be a férjed a kiszolgáltatott állapotában. Ezt Isten rendelte el így. Ez a világ rendje, amíg ebben a testben élünk. Nem lehet ez másképp. Az egymás szerelemben való befedezése és elfedezése szent állapot. Minden tekintetben szent állapot, mondja az Isten igéje. Az Isten rendje mondja ki, ezt nem én találtam ki. Kedves az Úrnak, ez azt jelenti, hogy gyönyörködik benne az Úr. És ez a szent állapot. Az élet áldott forrása, ha érted, amit mondok. Erről énekeltünk a Zsoltárban. Olvassátok el otthon még egyszer a 128. Zsoltárt. Olvassátok el. És gyönyörködjetek minden egyes szavában és betűjében. Töltsön be a Szentlélek, amikor olvassátok. Ezt kívánom. Tehát egy szent állapot. A boldogság forrása. Tudjátok, gyógyító erők, igazán, szinte kézzel fogható módon gyógyító erők áradnak ebből az állapotból. Kisugárzása. Ennek a kisugárzása gyógyító erő. Boldogító erő. A szeretett közösség. Amiben boldogok, tehát ebben az erőtérben boldogok és egészségesek lesznek a gyermekeink biológiailag, fizikailag, érzelmileg, szellemileg, lelkileg, minden tekintetben. Ebben az erőtérben, mert akkora kisugárzása van, olyan jellegű a kisugárzása. Sőt, az ige azt mondja, hogy szentek lesznek a gyermekek. Nem attól, mert belocsolják szentelt vízzel, meg hasonló hókusz-pókusztól lesz szent az a gyermek, hanem a férj és feleség szeretett közösségének a kisugárzása által. Ezt írja a Biblia. Ehhez ragaszkodjunk. Érzelmileg, testileg épek lesznek. Nem kell majd pszichológushoz járjanak, meg családterapeutához, meg ki tudja, hogy kihez. Mert egészséges lesz az a gyerek. De ellenkező esetben, ahol az ördög, a törvénytipró, ezt a szeretet reaktort, mert ezt így lehetne mondani, hogy reaktor, mert nukleáris erőknél erősebb energiákat mozgat meg. Tehát ezt a szeretet reaktort, ha elpusztítja az ördög, akkor mi marad belőle? Mi keletkezik a nyomában? Hát az a nyomor, amiben élünk, amiben szenvedünk minden nap. Halál és átok. Hát testvérem, az Istenfélő keresztény engedelmességével, tűrésével, hűségével és szerelmével, igen, szerelmével megtarthatja az üdvösségre az ő Krisztus nem ismerő férjét vagy feleségét. Ezt olvastam a Bibliából. megtarthatja az üdvösségre. Az istenfélő férj és feleség által üdvözül az a családtag, aki még nem ismeri Krisztust. Ezért nem tud bízni benne, mert nem ismeri. De üdvözülhet. Ott van az esély. Ha te hűséges maradsz mindvégig, és nem hagyod faképnél, és nem hagyod kiszolgáltatott állapotában a férjedet vagy a feleségedet, és nem válsz el tőle, ahogy tanította az apostol. Nos, egy a feladat. Ő mindenek előtt és mindenek fölött Krisztus szeresse, vagyis a hívő fél, ő Krisztus szeresse. Neki engedelmeskedjen, benne bízzon és őt kövesse. Ez az egy feladata van. Legalábbis az ige szerint nincs más teendője. Ő legyen hűséges Krisztushoz. A többit mindent az Úristen megold. A házasság azonban nem csak a férjnek és a feleségnek nyújt oltalmat, fedességet, hanem a gyermekeknek is oltalom a házasság. A gyermekek magukba szívják és lemásolják azt a családi légkört, amiben felnőnek. Különös csápjaik, érzékszerveik vannak a gyerekeknek, mindent letapintanak, mindent magukba szívnak, mindent érzékelnek. Azt is látják a gyerekek a családban, a házasságban, amit a szülők szándékosan elrejtenek a szemük elől, mert ez a dolgok rendje, hogy el kell rejteniük a szemük elől. Ők ezt mégis látják, mégis tudják, mégis le tudják másolni, hajszál pontosan úgy, hogy a szülők teszik azt. Mert a férj és feleség szerelmének a kisugárzásában élnek. És ahogy mondtam, ez egy hatalmas reaktor. Áldott az a család, ahol a gyermekek magukba vehetik, magukba szívhatják az édesanyja Istenhez való ragaszkodását. Vagy az édesapa Krisztushoz való hűségét, Isten félelmét. Mindenféle emberi szándékos ráhatás nélkül, beavatkozás nélkül történnek ezek a dolgok. Szinte magától. Sok szülő úgy gondolja, hogy a hitoktató, ugye, aki egy héten egyszer vagy kétszer találkozik az iskolában a gyermekével, na ő majd megtanítja a gyermekét a Jézus követésre. Hát ez egy illúzió, önbecsapás. Ilyen nem létezik. Nem, ilyen nincs. Olyan sincs, hogy menj fiam vallásórára, de se az anyját, se az apját, se a nagyszüleit, hogy az a gyerek életében még a templomban nem látta. Ilyen sincs a keresztény egyházban. Ugye értjük, amit mondok? Farahány borsó. Semmi nem ér. Hogy kellene, hogy legyen? A lelkész vagy a hittantanár tiszta tanítást ad, de a családi légkört abból igen keveset tud biztosítani a gyerek számára, ami nem elégséges a gyerek fejlődéséhez. Tehát nem elég, adja, de kevés. Nem elég a gyerek egészséges kibontakozásához. Impulzusokat kaphat, irányt válthat a gyerek, de sokkal több segítségre van szükség. Az édesapja és édesanyja példája a gyülekezet szeretet közösségének a légköre, az a világ, az a millió, ahol Isten megjelenik számunkra, és a gyermek számára is megjelenik az Isten a gyülekezetben. Csak annyit kell tegyél, hogy a gyerek itt üljön veled a padban, és hallgassa az Úr igéjét. Meg lássa, hogy te hogy viselkedsz. A többit a Szentlélek Isten elvégzi. Ennyit kellene tegyünk. Ide kellene eljutnunk. Most nem vagyunk még itt, de De oda kellene eljutnunk. Ez a cél. Mit tehetek én ezért? Te érted. És tedd fel ezt a kérdést. Mit tehetsz te ezért? Tedd fel. A válasz nem nálam van. Jó édesapa akarsz lenni? Jöjj a családoddal együtt a gyülekezetbe. Az Isten színe elé. Jó édesanya akarsz lenni? Tedd ugyanazt. Jöjj az Isten elé. Szeretteiddel együtt. De jöjj. Hozd magaddal a gyermeked, az unokádat. Beszélj arról, hogy mit jelent neked a közösség, az Úr temploma, az Isten gyülekezete. A többit Isten elvégzi. Nem te fogod elvégezni, az Úr Isten elvégzi. Amen. Menj, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük az egyszerű, világos tanítást, az élet igéjét. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz bennünket a veszély ellen, amely kész elnyelni és elsodorni bennünket. De köszönjük, hogy erőre gondoskodtál a megmenekülésről, az oltalomról, a megtartatásról, e világ felett való győzelemről. És köszönjük, hogy most is azért lehettünk együtt, menj édesatyánk, hogy megérezzük a te oltalmadat, a te közelségedet, a te hozzánk lehajló szeretetedet, hogy felfogjuk azt a hatalmas ajándékot, amit nekünk adtál a családban, a férjünkben, a feleségünkben, hogy csodálkozni tudjunk azon, hogy egy asztalnál ülhetünk a gyermekeinkkel, esetleg az unokáinkkal, és te is ott ülsz az asztalunknál. Nyisd fel a szemünket, hogy meglássuk ezt az örömöt, a boldogságnak ezt az állapotát a jelen való világban. És tudjuk kimeríteni ennek az áldott állapotunknak minden öröm forrását, öröm percét, tudjunk érte hálát adni, és becsüljük meg azt a rendet, a te parancsolatod, a törvényedet, és azt az Isten országát, azt a királyságot, amit te nekünk adtál Jézus Krisztusban. Adulunk, hogy ezt felismerve hozzád ragaszkodjunk, és töltsük be rendeltetésünket, keresztény férfi vagy nőként, a te színed előtt. Ehhez kérünk tőled kegyelmet, vezetést, lelki erőt, oltalmat, és adj sok örömöt is, Urunk, az Úr Jézus Krisztus nevében. Így ajánljuk a te oltalmadba sok veszedelemnek kiszolgáltatott szeretteinket, családtagjainkat, férjeinket, feleségeinket, gyermekeinket, unokáinkat, testvéreinket, azokat, akikhez ragaszkodunk, akiket szeretünk, hogy találd meg őket, és adunk, hogy hűséggel tudjunk jó példát mutatni számukra. Adunk, hogy megismerjük, felfedezzük, mi a mi feladatunk ebben a küzdelemben, ebben a harcban, a neked való engedelmességben. Légy segítségül nékünk, Atyánk, amirunk Jézus Krisztus nevében hívunk és kérünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.